A 80-as éveket, ha nagyon röviden kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy modernitás és totális elüzletiesedés, vagy komercializálódás. Nehéz kimondani, de másképp nem lehet. Tehát nagyon kommerszé váltak a dalok, és azok a zenekarok is, akik korábban még elvontabb zenéket játszottak a 80-as évekre, mert igyekeztek jóval slágercentrikusabb szerzeményeket írni. 1981 az egy nagy fordulópont a zeneiparban, gyakorlatilag egy zeneipari forradalom tört ki az MTV beindulásával. Aztán ugye ezt követte a CD, a Walkman, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a zeneipari forradalom kiteljesedjen. Az MTV volt a legnagyobb influencer, ma már ezt mondanánk, mert hogy az a dal, amiről videoklipet készítettek, az gyakorlatilag szinte világszerte sláger lett, illetve a nyugati világban. Mi még nem hallottunk a 80-as években itt Romániában az MTV-ről, az csak 90 után. Én sokáig azt hittem, hogy valamikor 90-ben indult, mert számomra akkor indult. De hát nem, 1981-ben. És hát alaposan átrajzolta az erőtereket a könnyű zene világában. Aztán 1983-ban jött a Thriller című klip Michael Jacksonnál, ami világsztárra tette az énekes, nem csak a hangja, hanem ugye a mozgása miatt is, de aztán ott volt mögötte rögtön Prince, Madonna, olyan sztárok, mint Sade, a Culture Club, vagy Falco, akiről tudjuk, hogy ugye Ausztria sztárja volt, de ő is világsztárra vált. Ami pedig az elüzleti esedést illeti, az leginkább azoknál a zenekaroknál érhető tetten, akik a 70-es években még sokkal fajsúlyosabb zenéket játszottak. Hát a progresszív rock zenének akkor volt az aranykora, amikor olyan zenekarok uralták a toplistákat olykor 15-20 perces dalokkal, mint a Yes, vagy a Genesis, vagy Mike Oldfieldnek például a Tubular Bells című lemeze 73-ban a toplisták élére került úgy, hogy két 22-23 perces szerzemény van ezen az albumon, az A oldalán, illetve a B oldalán. Nos, hát ezek a sztárok a 80-es években elkezdtek 3-4 perces slágereket írni, ugye Michael Field-től mindenki ismeri a Moonlight Shadow, vagy a Two France című örökzöldeket. Óriási különbség volt ez a Tubular Bells-hez képest, mint hogyha nem tudom, Beethoven elkezdett volna valcereket írni, vagy Wagner, de hát a többi zenekar is, a Yes-től például megjelent az Owner of a Lonely Heart című rádió barát sláger, a Genesis úgy szintén elkezdett fülbemászó dalokat írni, ugyanakkor ami még érdekes, hogy egy-egy énekes, akik ezekben a zenekarokban játszottak, szólóban is kipróbálták magukat, és nagy sikert arattak. Ugye a Genesisből Phil Collins, vagy a Queenből Freddie Mercury-nak is megjelent egy szólólemeze, Mr. Bad Guy, és hát azon óriási slágerek vannak, gyakorlatilag diszkó slágerek. Megjelent az Asia zenekar, amelyet az Emerson Lake & Palmer és a Yes tagjai alapítottak, és egy sokkal rádióbarátabb, slágercentrikusabb rockzenét játszott az Asia, mint az elődei. Ugyanakkor egy nagyon fontos momentum a 80-as évek derekán a Live Aid fesztivál, aminek két helyszíne volt, és az már legenda, hogy Phil Collins mind a két helyen részt vett, Angliában is, és Egyesült Államokban is, úgy tudom, Philadelphiában rendezték meg, és a Wembley stadionban, és akkor Concorde repülőgéppel Londonból a fellépése után gyorsan átugrott Amerikába, Philadelphiába, hogy ott is színpadra lépjen. Feltűnt a szinti pop. Tehát azért az egész 80-es évekre ez a modernitás rányomta a bélyeget, mindenki nagyon menő akart lenni, és abszolút szakítottak a 70-es évekkel, vagy a korábbi generációkkal. Ebben nagy szerepe volt a hangtechnika fejlődésének is, tehát a szintetizátorok, a dobgépek, ezeket például az Omega is bevonta a zenéjébe, de hát ott feltűnt a Depeche Mode, a Eurythmics, a Pet Shop Boys, az Erasure, akik mind-mind ilyen szinti popot játszottak, tehát itt már eltűnt a gitár, a dob, és többnyire csak szintetizátorok álltak a színpadon, mikor ők játszottak. Ugyanakkor, hát említettem még a 60-as évek végén a kemény rockzene utat tört magának az első hard rock és heavy metal zenekarokkal, és ez a műfaj a 70-es éveken átívelve, talán a 80-as években Zeppelin ért a csúcspontra, amikor feloszlott ugyan a 70-es évek végén a Deep Purple, de alakult két kiváló utódzenekar, a Rainbow és a Whitesnake, aztán még ott volt a Van Halen, vagy az Egyesült Államokban már-már mainstreamnek számított a Bon Jovi, a Foreigner, vagy a Toto együttes, tehát ők olyan rockzenét játszottak, amit bármilyen rádióba be lehetett játszani, de hát a kemény heavy metal is nagyon-nagyon népszerűvé vált a 80-as években, ugye az AC/DC első énekese elhunyt váratlanul, a 70-es évek végén Bon Scott, de utána jött Brian Johnson, és vele pedig a Back in Black című lemez óriási világsikert aratott, hát az Iron Maidenhez csatlakozott Bruce Dickinson, aki a zenekar első két lemezén nem énekelt, vele a zenekar Magyarországra is eljutott, ott volt a Judas Priest, a Motorhead, és berobbant a thrash stílus irányzat és a Metallica, Megadeth vagy a Slayer jó voltából. Ez, ami mondjuk a nemzetközi porondot illeti úgy nagyon nagy vonalakban, ami pedig Magyarországot illeti, a 80-as évek elején berobbant a retro hullám. Mindenek előtt a Hungária jó voltából, de ez a retro hullámhoz nagymértékben hozzájárult az is, hogy több évtized késéssel kiadták Karádi Katalin nagylemezét, amin az 50-es évek slágerei hallhatók, és óriási példányszámban kelt el ez a lemez. Aztán pedig az Illés együttes, amelyik a 70-es évek elején feloszlott, tartott a 80-as évek elején egy visszatérő nosztalgia koncertet, és hát ott valósággal szétverték a színpadot a fiatalok. Erről film is készült, és csodák csodája, ez a film ide Erdélybe is eljutott annak idején. Én háromszor megnéztem egymás után, itt Kolozsváron az akkori Republika moziba vetítették, hát persze a nemzeti dalt azt kivágták belőle, de anélkül is azért óriási élmény volt számomra és a generációm számára, hogy legalább moziban láthattuk az Illés együttest. Aztán szintén, ami a 80-as évek magyar zenei világát illeti, például egy érdekes irányzat volt az elektronikus zene. A billentyűsök sorra jelentettek meg szóló lemezeket, amin instrumentális elektronikus zenét játszanak szintetizátorokkal. Előbb Benkő László jelentkezett ilyen lemezzel, ez volt a Lexikon első, illetve második kötet, aztán Presser Gábor adta ki az Elektromantikot, Mihály Tamás szintén az Omegából adott ki egy instrumentális szóló lemez szintetizátor varázs címmel, Balázs Fecó a Korálból, illetve volt a Pántárei zenekar, akik szintén instrumentális zenét játszottak, többnyire szintetizátorokkal, de berobbant az új hullám, és hát ebben azért nagy szerepe van az Angliában elindult New Wave-nek, ami aztán átcsapott Magyarországra is a Vasfüggönyön keresztül, hát ennek a legismertebb, máig népszerű képviselője a KFT, de mellettük volt ott a Prognózis, vagy olyan zenekarok, mint például a Ninive, vagy a Hangár, és volt egy underground, avantgárd hullám is a 80-as években, olyan zenekarokkal, akik nem is akartak mainstream-mé válni, egyetemi klubokban játszottak, és hát az egyetemisták is akkor már nagyon elzárkoztak a mainstream zenekaroktól, és hát ez az underground, vagy avantgárd hullámhoz olyanok tartoztak, mint a Bizottság, Albert Einstein Bizottság teljes nevén, neki két lemezük is megjelent, a Vágtázó Halott Kémek, az Európa Kiadó, URH, stb. A stb. Zenekarról beszélek, és nem azt mondom, hogy még vannak hasonló zenekarok. Ott volt például a Smog együttes, azt hiszem ők énekelik a Két szel egy zsíros kenyér című dalt, tehát itt dalszövegben is történt egy óriási, hát hogy mondjam, változás, hogy megpróbáltak ilyen jópofa, vicces dolgokról énekelni, amikről azelőtt az Omega vagy az LGT nem. És még két fontos momentumot azért mindenképp kiemelnék a 80-as évekből, az egyik az, hogy 1983-ban mutatták be az István a Király nemzeti rockoperát, a másik pedig az, hogy 84-ben megjelent a Hobo Blues Bandtől a Vadászat című nagylemez, amit az LGT Loksi című dupla albuma mellett a magyar rockzene legkiválóbb alkotásának tartanak. Ami pedig a 70-es évek második felének nagy hard rock sztárjait illeti, gondolok itt a Piramisra, Dinamitra, Korál, P-Mobil, P-Box, Kartágo zenekarokra, ezeknek bizony a 80-as évek derekára teljesen leáldozott a csillagok, úgyhogy fel is oszlott a legtöbb ilyen együttes. Én személy szerint egy Korál koncerten voltam 86-ban az Ikarusz művelődési házban, és hát olyan kevesen voltak a bejáratnál, hogy kétszer megkérdeztem, hogy de tényleg itt játszik a Korál, de az a Korál, amelyben Balázs Feczó énekel? Mondták, igen, igen. Bementem, és egy olyan 500 férőhelyes teremben körülbelül olyan 150-en lézengtek, miközben Balázs Feczóék mindent beladtak, és egy óriási élmény volt számomra az a koncert. Aztán az Edda volt a nagy túlélő, akik túlélték, de ők is feloszlottak a 80-as, azt hiszem 83-84-ben, majd egy év után újjá alakította a zenekart Pataki Attila, teljesen más hangzásvilággal, tehát az már nem a bakkancsos, úgyhogy neki sikerült megújulnia, de például az Omegának, az LGT-nek nem, úgyhogy ezek a nagy, hát most már dinoszaurusznak nevezték őket a fiatal zenekarok, és olyanokat is mondtak Presser Gáboréknak, Kobor Jánoséknak, hogy ide ellen a nyugdíjba menjetek, hát annak idején ők olyan 35 évesek voltak.
És ehhez képest még 2013-ban is Omega koncertre mentünk.
Igen, igen, és hát az a 80-es évek két nagy mainstream zenekara végül is a Bikini és az Edda volt. A Bikini az egy külön történet, hiszen az első két lemezükön Nagy Feró énekelt, és hát ő alapította a zenekart, és azok fantasztikus lemezek, ilyen avantgárd zene hallatú rajtuk, egy műfaj kavalkád, úgyhogy az első két Bikini lemez az teljesen más világ, mint amit aztán később a Dénai Lajossal felvonuló Bikini játszott, és amellyel aztán vele lettek egy ilyen igazi mainstream zenekar az Eddával együtt, de ugyanakkor feltűntek a pop zenekarok is, és ők gyakorlatilag félre nyomták úgymond a hard rock csapatokat. Mondjuk, hogy ebben azért a lemezkiadónak is nagy szerepe volt. Hát ott volt ugye még mindig a Neoton, akik a 80-as évek közepére értek a pályafutásuk csúcsára, de megalakult a 80-as évek közepén a Napoleon Boulevard, a Solaris együttes tagjaiból. Óriási népszerűségnek örvendett az Ergo, toplisták élén volt a Dollyról is több dalával, úgyhogy gyakorlatilag ezek a pop zenekarok kiszorították a 70-es évek végének toplistás hard rock együtteseit.
Na most az, hogy mi mennyire állta ki az idő próbáját, melyik előadó, melyik zenekar, illetve legfőképpen melyik slágerük, az valamilyen módon a Kolozsvári Rádió lejátszási listája is tükrözheti. Tehát amit ma 2024-ben játszunk, akár a 70-es évekből, akár a 80-as évekből, egyrészt felvállaljuk, másrészt meg elismerjük, hogy igenis 30-40 éven keresztül eljutott a mába, és vannak emberek, akik szeretik hallgatni, vagy még mindig sláger tud lenni. Hogyha korszakolni kellene, akkor a 70-es évek fenn van valahol? Egyébként számodra, tehát az akkor született zenék, vagy a 80-as, ami jobban közel áll a szívedhez?
Hát az a helyzet, hogy nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy én mikor voltam fiatal, mert azért mindig az ember tínédzser korában a legfogékonyabb az újdonságokra, és ugye a tínédzserek azok, akik mindig próbálnak valami újat felfedezni maguknak, ami nem a szüleiké, ami már a szülőknek nem tetszik, illetve hát ugye tizenévesen én is nagy rocker voltam, és teljesen szembe fordultam a tánc dalokkal, úgyhogy nekem hát azok a rock együttesek voltak a nagy kedvenceim, akik a 70-es évek végén az Ifjúsági Magazin toplistáin szerepeltek, de így visszatekintve azért nyilván, hogy rádiósként és zenei szerkesztőként az ember szinte kötelező módon el kell vonatkoztasson a szubjektivizmustól. Vannak olyan dalok, amelyek időtállóak, és vannak múlandó dalok. Ez egyértelmű, ez minden korszakra érvényes, mind ahogy minden évtizedre, minden korszakra érvényes az is, hogy mindig születnek jó dalok és rosszak. Toplistákra nem mindig a legjobb dalok kerülnek fel, mert hogy itt a zeneiparnak azért nagy szava van, és az influencereknek, hát a rádiósok is azok ilyen szempontból, de így tényleg azt szokták mondani, hogy azok a jó dalok, amik kiállják az idő rostáját. Ez a mai napig is így van, és szerintem ma is születnek olyan dalok, amiket majd 30-40 év múlva is fognak játszani a rádiók, mert kiállják az időrostáját, és bizony ma is születnek olyan dalok, és sajnos ezekből van több, vagy legalábbis ezek jönnek inkább szembe velünk, amelyeket egy-két év múlva már a kukába kerülnek.